Sziasztok vállalkozók! Ez a Magyar Biznisz Podcast. Egy beszélgetős műsor, ahol öt magyar vállalkozó és vendégeik szakmai témákat feszegetnek hétről hétre egy nagy céllal, segíteni a magyar vállalkozóknak a következő szintre lépni. A podcast életében fordulóponthoz érkeztünk, a vállalkozás lépésről lépésre 22 része után egy interjú sorozatba kezdtünk. A csapat változatlan. Andi, Tündi, Attila Zsolt és jómagam, Balázs, illetve mától meghívott vendégeink. Mai beszélgetőtársunk dr. Németh Zoltán, vagy ahogy még többen ismerik, dr. Prezi. Kommunikátor, tréner, vadvízi vezető, sorozatvállalkozó. Figyelem, ugyan a családbarát adásunk lesz, de pikáns szavak elhangozhatnak. Ha gyerek van a közeledben, tekerd a hangerőt. Vágjunk bele! Először is boldog szülinapot, épp ma van a felvétel napján a szülinapod, úgyhogy Isten éltessen, Zoli, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A neved két adással ezelőtt már elhangzott, mint állandósult, lézerrel sziklába vágott szókapcsolat, és ezt már csak gyémántvágó vehetné le rólad. De sokat jársz összejövetelekre, és biztos hetente tucatszor el kell mondanod, hogy te mivel is foglalkozol?
Szerintem még többször. És szoktam mondani, hogy ha csak egyetlen mondatom van, akkor azt szoktam mondani, hogy humán dugulás elhelyezéssel foglalkozom, és nagyon vigyázni kell, mert én időnként gyorsan beszélek, és ha a dugulás szó összecsúszik, akkor abból valami rossz jön ki, vagy hát mindegy, nem biztos, hogy rossz. Szóval, hogy mi az a humán dugulás? Hát, hogy felben mindenki szálljon, sasmodán, meg zseni, meg minden, csak amikor ki kell állni, meg néznek és társaik, na akkor ez a szálljon, sasmodán, széles terpesszel és minden más, vagy fesztávval, ez hirtelen így összeszűkül, és már csak egy ilyen kis lefolyócső lesz belőle. Na, én ebben szoktam segíteni, hogy ez a lefolyócső ez mindig tiszta legyen, és száguljanak rajta a gondolatok, hogy ne legyen akadály a szánk a fejünkben lévő gondolatok száguldásához. Ha röviden kell elmondani, tudnám, sokkal hosszabban is, de most szerintem jó lesz ennyi.
Köszi, lesz még alkalom, de kezdjük szerintem egy alapkérdéssel. Te valóban doktori címmel rendelkezel. Miből doktoráltál? Mérnök, közgazdász, pszichológus, jogász, szívsebész, prezentológus?
Ebből már volt egyszer egy botrány, aztán a Telekom netén igen megkezdik, hogy én nem prezentációs technikából doktoráltam. Hát akkor az egész, ez így micsoda. Jogból egyébként, nekem a jog az egy hobbi. Ugyan 4-5 évet tanultam érte, de hogy egy jó kis hobbi, elvégeztem egyik egyetemet, egyébként konkrétan Miskolcon, mert hogy szeretem a történelmet és minden más, meg ugye jogot is alapvetően szeretem. És akkor innen jött a Dr. Prezi, egyébként miután elindult az a brand 2009-ben, azóta már van Dr. LinkedIn, aki ezáltal lett egyébként motiválva, láttam Dr. PowerPointot is, Dr. Risk, szintén barátom, szóval vagy ez a doktor, ez így elindult, de jó a kérdés, mert ezzel kilövöm a többieket, mert ők nem doktorok. Most valakit lehet, hogy bántottam.
Vagy van lehetőségünk 5 éve gyorsan leseggelni valahol, és aztán már mi is joggal mondhatjuk. Nyilván kinyitom majd ugye a kérdéseket a többiekre is, tehát mindenki itt van, vagy sokan itt vagyunk a Magyar Biznisz Podcast csapatából, de amíg a többiek bemelegszenek, egy gyors kérdés, hogy te mióta vagy vállalkozó? Volt alkalmazotti munkád, vagy más vállalkozásod ezelőtt?
Hát erre sokféleképpen tudok válaszolni. Ha úgy nézném, hogy mióta van meg az a cégem, ami most a vezércégem egyike, akkor 1995. Ez azért érdekes, mert csak egy gyors sztori, amikor én a jogegyetemen kihúztam az államvizsgán azt, hogy BT, és akkor nekem már olyan 15-20 éve volt BT-m, akkor ez okozott némi problémát, mert amikor elkezdtem mondani, hogy mi az a betéti társaság, mondtam, hogy hát ez egy korlátlan felelősség, stb. És mondom, egy cégbíró is ült bent egyébként a vizsgabizottságba, és mondom nekik, hogy hát valójában csak egy BT-be lehet beltag, mert korlátlan a felelősség, de a cégbíróság simán bejegyzi, hogy kettőbe vagy. Én elkerekedett szemekkel ránézett a cégbíró, aki ugye ezzel foglalkozik, és mondta, hogy fiatal ember, az államvizsgára elég lesz tudni az alanyi jogot. Jó, az eljárás jog az nem olyan fontos. Szóval 95 óta.
Az nem kevés. És akkor milyen más céged van? Ugye mondtad, hogy akkor a dugulás elhárítás, tehát akkor így a vízvezeték szerelésen kívül még mi?
Hát ha így nagyon jól hangzik, akkor mondanám, hogy sorozatvállalkozó vagyok. Egyrészt az a cégem, ami nagyon régóta megvan, az vadvízjelvezéssel is foglalkozik. Tehát én, ez is egy szenvedély, én szeretek vadvízi kajakozni, konkrétan rodeo kajaknak hívják, amit űzök, és akkor csináltunk köré egy vadvízi céget, most is vezetünk túrákat, hát most pont nem. Tavaly nyár az egy kicsit mostoha volt ebből a szempontból, de hogy visszük ki az utasokat, mindenki vizsgázott túravezető, és akkor mennek a kis programok. Vagy egyszer megkeresett egy barátom, hogy hát ő most kitalálta, hogy nyers vegán életmódot akar élni, és hogy csinálna egy éttermet, de ő nem ért az üzleti részéhez, ő csak szenvedélyből tud főzni. Én mellé álltam üzletileg, és akkor összeállt belőle egy Magyarország első nyers vegán étterme, csak aztán idővel kiszálltam belőle, mert rá kellett jönnöm, hogy amíg egy hónapot gűrizek, mint az atom egy nyers vegán étterembe, én szállítottam ki a kajákat öltönybe reggelente, annyi pénzt kerestem bele, mint ami tréning tartásban egy nap alatt. És akkor így azt mondtam, hogy lehet ez az étterem biznisz, nem az én pályám. Aztán végül hányatott körülmények között, de Szilágyi Áron feleségéhez került az üzlet. Úgyhogy most tövéhez az étterem, a Garibaldi utcában van, Parlament mellett.
Nagyon jó, ismerős, amiről beszélsz, mert az én egyik témám, amivel én példákat szoktam hozni, az a fazékba.hu, ami szintén ételkiszállítással foglalkozik, szintén nyers, de mi nem készételeket, hanem az alapanyagokat szállítjuk. Vadvízi helyezéssel is foglalkozol, 2020 pedig hát eléggé tajtékos hullámokat vetett. Ezt ti hogyan vészeltétek át? Mit csinálsz 2020 márciusa óta?
Hát nekem talán személyiségből fakadok annyi szerencsém, hogy én imádom azt, hogyha újabb és újabb és újabb dolgokat ki tudunk próbálni. És most is az van, hogy azért lemondtak jó néhány tréninget itt 2021 közepén, de közben éppen két könyvírásában is benne vagyok, mind a kettő online kommunikációról szól, és még izgalmas is, mert összeállt egy csapat, akikkel elkezdtünk könyvet írni, közben valaki megkeresett, hogy neki van egy kész kézirata, most azt sakkozom össze, hogy ez a kettő ne üsse egymást, tehát hogy én unatkozni biztos nem unatkozom.
Én nekem lenne itt egy közbevetett kérdésem pont erről a 2020-as bezártság, 2020 óta otthon tartó bezártsága kapcsolatban. Ugye Zoli, utána néztünk, te a színpadi, vagy színpadi beszédet is oktatod, ugye? Tehát a nagy közönségnek hogy adjunk elő, és amióta 2020-ban majdnem az egész világot bezárták, azóta egy nagyon komoly változás volt, átkerült az online térbe az előadás. Gondoltál-e már arra, hogy mint hogy nálunk a színész vezetésben másként kell egy színészt a színpadi mozgásra, tonációra instruálni, és másképp kell egy filmbeli szerepre instruálni? Gondoltál-e már arra, hogy az oktatásodat egy picit átformálod, hogy az online térben mi a különbség az előadási stílusok, módok, módszerek között, és ugye mi volt régen a színpadi, a fizikális színpadi térben a különbség?
Ez egy nagy magas labda, ezt könnyű lecsapnom. Egyrészt azért, mert persze, amikor jött a válság, akkor egyből egy csomó mindent átalakítottunk, de ha őszinték vagyunk, ott mindenki futott a helyzet után, és annyit csináltuk, hogy megpróbáltuk az offline-t áttördelni az online-ba. Most már van egy olyan tréning típusunk, és nagyváltók imádják, ami arról szól, hogy nem azt csináltuk, hogy az offline-t megpróbáltuk online-osítani, hanem leültünk, és egy kutatás meg a saját tapasztalataink alapján tavaly évvégén megnéztük, hogy mit követel tőlünk az online, miért kell másképp, és az online bolygóról kiindulva próbáltuk megfogalmazni a kommunikációs követelményeket, és a kutatás is, meg a sajátunk is azt hozta ki, hogy a legeslegfontosabb dolog az online kommunikációban, hogy folyamatosan fel kell tudnom tartani a figyelmet. Mert szemben az offline-nal, ahol ez a gipszféle figyelemgörbe mondjuk 5-6 percenként esik lefelé, tehát 5-6 percenként, ha valamit változtatod, akkor okés vagyok. Addig online-ba 2-3 perc, inkább 2-t mondanék. Ha 2 percenként nem tudom fellökni a figyelmet, akkor azonnal mobiltelefon és bukta van. De ez egy teljesen más megközelítés, mert úristen, 2 percenként meg kell szereznem a figyelmet. Hát az hogy lehet? Hát egyféleképpen szerintem egyrésztről más eszközök kellnek hozzá. Egyik oldalon, másik oldalon meg más módszertanok. A más eszközök azért, attól nem kell megijedni. Nekünk azért nagyon népszerű ez a fajta programunk, mert nem én vagyok benne egyedül, hanem pont amit te is említettél, hogy picit másképp kell gondolkodni. Van például egy beszédtechnika tanár a csapatomban, aki csak abban segít, hogy a hangomból hogy hozok ki többet. Mert itt a hang, és akkor podcastban vagyunk itt még inkább, a hang piszkosul sokat számít. De ugyanúgy a testbeszéd is. Például, amit online-ban eddig nem nagyon használtak ki az emberek, hogyha most látnánk egymást, de ez egy podcast, hogy nagyon jól lehet a térrel dolgozni. Abban a pillanatban, hogy a kezemet közelebb rakom a kamerához, abban a pillanatban, hogy kicsit belenézek a kamerába. Teljesen más a hatása. De hogy ezt meg kell tanulni valóban, tehát hogy csak a testbeszéd meg a hang két óriási nagy téma, amiben sokkal jobbnak kell lennünk, mert az online bolygón más a gravitáció, kicsit tompább minden. És akkor nem beszélek arról, hogy érdekesnek lenni azért tartalomba illik. sokkal jobban kell tudnom metaforákat használni. Hát Balázs egyébként egy metafora tudom, hogy zúdított itt ránk a kérdésekbe is, mert érzi, tudja azt, hogy kell ez az ékesítése a beszédnek, ami egyébként nem csak ékesítése, hanem tartalmilag is sokkal jobban megmarad valami. És akkor csak a metaforákról beszéltem, de ott van még a humor, mint eszköz. Még fontosabb, mint eddig. Ott van az idézet, ott van a kellékhasználat. Hát sokkal jobban lehet itt ebben a térben játszani a kellékekkel. Ez egy színházi tér. Meg kell rendezni. És akkor nem beszélek arról, ami megint egy fontos téma. Vannak erre érdekes kutatások, hogyha például valaki sötétben van félig az arca, sokkal kevésbé bízok meg benne. Tehát, hogy hogyan tudja a vezető egyébként nagyon rosszul kommunikálni, úgyhogy meg se szólalt, csinálja három dolgot. Egy, legyen félig sötétbe. Aki sötétben van, nem bízunk meg benne. Ugye a RTL klubban szokták a bűnözőket ilyen sötét háttérre mutatni. Tehát legyen a vezető sötétbe. Kettő, legyen a vezető a képernyőtől távol, ilyen picibe. Abban a pillanatban megint az lesz, hogy hát nem mi vagyunk a fontosak, nem közel jön hozzánk, hanem távol van. És a harmadik pedig a vezető mutassa magát vagy alulról, Don Corleone kis tokával, ugye tokáskányával, vagy mutassa magát felülről. Mindegy, melyiket csinálja, nem partnerségben lesz, hanem vagy fölülről lefelé agresszíven kommunikál, vagy szubmisszíven alulról fölfelé. És még meg sem szólalt szegény emberünk, már elrontotta.
Teljesen jók és döbbenetesen jók, amit mondasz, Zoli. Pontosan ilyen megdöbbenéseket vált ki az is, amikor mi azt tanítjuk, hogy a vizuális kultúrában az első 7 másodperc az, ami eldönti, hogy ott marad a célcsoportod, vagy nem. Egy weboldaladon, egy fényképed, videód nézegetése közben. Ez döbbenetes. 2 percenként egy online konferenciába, hogy újra és újra fel kell nézőket ébreszteni, gyakorlatilag vissza kell hozni, ez egy döbbenetes szám, ez mondom, legalább annyira döbbenetes, mint hogy 7 másodperc alatt elveszíted a 93%-át a célcsoportodnak, ugyanez akkor az online előadás prezentációba is. Nagyon, nagyon sokat tanultunk már most tőled. Köszönjük szépen!
Örülök, hogy mondtad ezt a kutatást, és őszintén szólva én megértem a telekomosokat, hogy ők megdöbbentek, hogy te hogy nem prezentológiából doktoráltál, mert nagyon sokat kérdezel az interneten, és szerintem ez is nagyon sokat számít, hogy te mindig kutatásokra hivatkozol, amit lehet, hogy mások csinálnak, de te magad is sokat kérdezel, kutatsz, beépíted, és arra alapozol. Hogy csinálod? Hogyan alakult ki ez a különleges fajta kommunikációs stílus veled vagy körülötted?
Egyébként néha az eszközök alakítják, majd ha beszélünk külön eszközökről, a LinkedIn, ami most nagyon-nagyon hasít nekem, és imádom a LinkedIn-t, és a következőkre kellett rájönnöm, például a poll funkciót a LinkedIn-be, nem tudom, mennyire mentünk most szakmai bele, a poll funkciót nagyon kevesen használják. Egyébként korlátozott is eléggé, mert csak 4 kérdést lehet föltenni, én tudom, hogy mennyire gáz ez, de hogy megfigyeltem azt, hogy én csak fölteszek egy pollt, ahol persze érdekel is a válasz, de valójában marketingeszköznek használom a kutatás részben, mert megnézi utána 4000 ember. És 4000 emberre volt egy kontaktusom, holott én csak 1 perc alatt beírtam egy kérdést volt, ami egyébként érdekel is. Néha tudok lukra futni, tehát például megkérdeztem a múltkor, hogy és kb. 300 ember válaszolt, ez is egy elég komoly dolog, hogy 300-on rányomnak a poll gombra a LinkedIn-en. 300 ember válaszolt arra a kérdésre, hogy erőltessük a kamera bekapcsolását az online kommunikációba, vagy ne. És hát azért futottam lukra, mert 50-50% lett. De csak egy másik oldal, hogy milyen fontos a kérdés, éppen egy könyvet írok, aminek az a cím, hogy prezentációs büntető törvénykönyv. És hát én már megírtam egy csomó paragrafust a előadói bűnökről, csak hogy néhányat mondjak, a merkelezés bűncselekmény az egy kisebb súlyú bűncselekmény, amikor valaki összerakja a kezét Angela Merkelesen. Karácsony környékén behúzza a nagy ügyét, és akkor egy ilyen szív alakú lesz. Ez egy kisebb súlyú bűncselekmény, de mondjuk a retorikai zselésítés, amikor a tiszta szándékkal elmondott szavak helyett töltelék szavakat rakok bele egymás után, és ugye úgy kezdődik a mondat, hogy hát tulajdonképpen igazából nem teljesen esetleg, stb., akkor az egész tartalom lesz egy ilyen felfújt, értelmetlen dolog. És hogyha hogyan ez a kérdésekhez, mert rájöttem, hogy úgy sokkal könnyebb könyvet írni, hogy mindig felrakok egy témát, hogy vizuális kommunikációban írtam egy paragrafust, szerintetek még milyen bűnök vannak? És hogy valójában azt csinálom, hogy az internet népével együtt írom a könyvet. Mert egy csomó odaírnak, hogy fú, még ez is baj, meg ez is baj, meg ez is baj, és közben nekem születnek a paragrafusok mögé. Nem fogalmazzák így meg, tehát például ilyennel is nagyon jól lehet használni, nem csak a klasszikus kutatás. De ha most brandingnél tartunk, és marketing, azért az is egy jó működő dolog, hogy mi megkérdeztünk 200 embert arról, hogy miért nem működik jól az online kommunikáció, vagy hogy működne jól. Ebben a pillanatban van 200 darab e-mail cím, amikre el tudom küldni a kutatás eredményét, És esetleg mellé tudom tenni, hogy egyébként van erről egy képzésünk is, ha érdekel. Egy tök egyszerű marketing eszköz, de az is szerintem win-win van benne, mert ő megkapja a kutatási eredményeket. Szerintem ezek így jönnek. Tehát én azt gondolom, hogy én nagyon sokszor abból merítkezem, hogy egyrészt föl nem egyedül magányos harcosként tolom, hanem a kollégáim ott vannak, és mindig van egy-két nagyon fiatal arc. Most elkezdtük a Clubhouse-t. Azok most nem tudom, hogy titok szól vagy sem, mert lehet egyfajta konkurencia.
Mondjad, mindenképpen. Ugye kérdezhet, hogy mennyire menjünk bele a technikákba, azért vagyunk itt, hogy milyen szántó gondolatokat feszegessünk. Mit gondolsz a Clubhouse-ról?
Szóval a Clubhouse-ba én csak így beestem, múlt hét talán kedden volt az első találkozó, meghívtak, én voltam a vezérelőadó fönn a színpadon, és azt mondtam, hogy jó, akkor csináljuk, próbáljuk ki. Persze aztán a végén mindig egy kicsit oda jutunk, hogy na akkor a monetizáció, a pénz az hol lesz ebből, de most szerintem a Covid azért azt meghozta, hogy van időnk sokkal inkább, legalábbis én úgy élem meg. És azt mondom, hogy akkor Clubhouse-hozunk, akkor elképesztő nagy mennyiségben adok elő egyetemekkel, nyitottam ott, és nagyon sokszor most online-ban az arosz, hogy még egy üvegbort csak kapok időnként, mert nem lehet elküldeni. Azt már megszoktam, hogy máshol mindig egy üvegbort kapok. Egyszer egy üdeszínfolt volt, kaptam egy viszkit. Fú, hát az teljesen odáig voltam meg vissza.
Tőlem kapsz egy paprikás csirkét küldök neked, jó?
Majd na, nagyon jó. Szóval, hogy én ezt élvezem, és visszatérve a Clubhouse-ra, szerintem érdekes próbálkozás. Én most felvetettem egy adást, most elkezdtünk rajta dolgozni, hogy milyen érdekes lenne a Clubhouse-on élőben visszajelzést adni. Pont ezen a online téringen csináljuk azt, amit nagyon szeretnek az emberek, hogy valaki előad online, és mellettem van a két kolléganőm, kicsit azt szokták mondani, hogy olyanok vagyunk, mint Szikora Robi, legalábbis én is mellettem a gidák, mert ugye mind a kettő csinos hölgy, és akkor ahogy valaki előadott, azonnal adunk tartalomra visszajelzést 3 percben, 3 percben a hangjára, és 3 percben a testbeszédére. Na most ugyanazt átkészüljük a Clubhouse-ra valószínűleg, mint próba, hogy gyere el a Clubhouse-ra, mutatkozz be 1 percbe, és mi azonnal elmondjuk, hogy a hangoddal, a tartalommal hogyan bántál. Ugye a testbeszéd nincsen, de akkor is én most elkezdtünk ebbe a műfajba menni, hogy milyen érdekes, hogy azonnal visszajelzést kapsz. Ott melegében, frissiben, stb. Nekünk is jó kihívás, mert akkor nem utólag nézegetünk.
Azért van még egy ilyen szervezet, és mind a ketten nagyon lelkes támogatói vagyunk. Hol lehet még így a nyilvános beszédet fejleszteni? Inkább te mondd ki.
Jó, akkor kimondom Toastmasters International, ami szerintem egy fantasztikusan működő dolog, és azt mondanám, hogy ami a legnehezebb sokszor az önfejlődésben, a retorikában, hogy nem kapunk visszajelzést. Tehát az ember csinál egy rossz előadást, oda jön a főnökkel, és azt mondja, hogy hát Pistikém, hát lehet, hogy el kéne menni téningre. Na, de ebből nehéz lesz fejlődni, ebből a visszajelzésből. A Toastmaster meg pont arról szól, hogy oda megy az ember minden héten egyszer, 90 percbe, és lehet, hogy 20 embertől kapok visszajelzést. Tehát egy pillanat alatt az egekbe szokik a fejlődési lehetőségem, mert 20 ember megmondja, hogy miben legyek jobb, hát úgy könnyű fejlődni. Szoktam mondani, ez egy retorikai gyorsító pálya. A többiek a kis trabantba tolják a cégnél, fél évente prezentálnak akkor is valami minimális visszajelzéssel, más meg bemegy a Toastmaster Club, és hetente kapja az ívet.
Van-e valami bevett gyakorlat, amit el szoktál mondani az előadásokon, hogy főleg most online térben mondtad, hogy mindenkinek van ideje, de mégis mi az ideális hossza egy előadásnak, egy prezentációnak, hogyha mondjuk ezt egyedül kell leadnod?
Hát én azt gondolom, hogy sok-sok pici egységből tevődik össze, tehát lehet 50 perces egy prezentáció, csak akkor bontsuk szét logikailag 15 percesekre, 10 percesekre, stb. Egyébként, ha már itt tartunk, és egy konkrét feladat, én nagyon-nagyon hiszek abba, és minden adást azzal kezdek, hogy bemelegítek. Mert nagyon-nagyon nem mindegy, hogy úgy kezdik az adás, hogy Don Corleone vagyok, és majd fogok valamit kérni tőletek, amikor megjött a hangom, és most sziasztok, megjött a hangom, de jó. Tehát, hogy azonnal bontsuk be a hangunkat, mert hogy az az első pillanat, amikor megfogjuk, amit te is mondasz, hogy 7 másodperc. Az első 7 másodperc úgy hangzik, hogy sziasztok, Németh Zoltán vagyok, és még nincs meg a hangom, akkor már elbuktam. Tehát, hogy jól mondja az angol, hogy nincs még egy lehetőséged az első lehetőség megragadásához. Most szándékosan nem angolul mondtam. Szóval, hogy én azt szoktam mondani, hogy az első 2 percet megnyertem, onnan a többit már megoldom. De az első 2 percben ott robbanás kell a színpadon. És hagyd mondjuk el egy gyors sztorit, sose felejtem el a... Mostanában kapok azért nagy létszámú adásokat, ez még offline volt. Én általában 2 helyet kapok egy konferencián, vagy ebéd után, vagy utolsónak, tehát abszolút utolsónak. Ugye ez a 2 ideális hely. Az abszolút utolsó szerintem rosszabb, mint az ebéd utáni első. És ilyenkor nincs más, mint a közönséget be kell robbantani. Tehát nem működik utolsó előadóként az, hogy Sziasztok, Zoli vagyok, és biztos mindenki kicsit fáradt, meg remélem ittatok kávét a szünetben, meg minden, mert hogy valójában úgy jönnek ott az emberek, hogy belenézek, és ha a csávó unalmas, megyek a gyerekért az oviba. Végre én mehetek az oviba a gyerekért. Tehát ott az első kettő percben nem tudom meggyőzni arról, hogy ennek van értelme, úgy fog elhúzni, hogy az öröm lesz nézni. Én a múltkor pont egy ilyen konferencián voltam, már felszerelve mindenféle cuccokkal, és az ajtó környékén álltam. És láttam, hogy utolsó előadó egy csomóan elkezdte kifelé is liszolni. Én meg beálltam az ajtóba, figyelj, ne menjetek el, még egy nagyon jó előadó hátra van. És próbáltam visszaterelni az embereket. Én még akkor nem voltam színpadon, de hogy így, gyerekek, ne menjetek el, jó lesz. És hogy ide tartozik a sztori, és most ezt ellövöm, nem tudom, mennyien fogják látni a podcastot, de hogy vannak erre módszerek, hogy hogyan lehet berobbantani a közönséget, vagy ne lőjél, mert most ezen gondolkozom.
Nyugodtan, mondjad, senki mondjad, nem látja. Most nem látja, senki látja. A podcastot.
Egymás között hallgatja,
persze.
Jó, a következő volt a sztori, de akkor veletek megcsinálom, jó? De akkor csináljuk úgy, hogy hangosan válaszoltok, ha már úgyis itt vagytok. Kiálltam a közönség elő, ugye bemutattak engem, és mondtam, hogy hát önök már ismernek engem, de én még nem ismerem önöket, úgyhogy arra gondoltam, hogy ismerkedjünk meg itt a nagy nyilvánosság előtt. Azt fogom kérni, hogy 1-2-3 ésre mindenki mondja be a nevét. Na, akkor csináljuk tényleg élesbe. 1-2-3 és...
Balázs!
Nagyon jó. Ugye nagy nevetés, kis taps, meg minden, az kell, kezd a közösségben melegedni. Következő mondat mondom, már ismerjük egymást legalább névről, de hát azért még egy következő bizalmas információ jöjjön. Szeretném kérni mindenkinek a lábméretét, úgyhogy az lesz a feladat, hogy 1-2-3 ésre mindenki mondja be a lábméretét. 1-2-3 és...
42.
Na, most már tényleg abszolút, ezért ez egy mégiscsak bizalmas információ, és jön az utolsó záró kérdésem, mindenki gondolja élete első szexuális élményére, hogy hány éves is volt akkor, és akkor 1-2-3 ésre mondjuk be. 1-2-3 és...
Nem mondom meg!
Köszönöm szépen, egy kicsit kevesebb hangot hallottam. Aki még előtte van, annak szeretnék gratulálni. Jó dolog lesz, ígérem, figyelünk, stb. Na, és ez így berobbantja a színpadot, mert én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy az elején ez a, hogy is mondja Bagdi Emőke, a nevetés zsigeri kocogás. De egyébként tényleg fizikálisan elkezdi a beleket masszírozni. És hogy szerintem, én ezt úgy hívom, hogy indító humor, hogy a színpadon az első néhány mondatnak el kell érni, hogy a közönség nevessen. Mert nevetés közben megnyílunk, odafigyelünk és megy, és szerintem ez online is így kell, hogy történjen. Tehát, hogy nevetés nélkül nincs győzelem. Ezt Toastmasterben tudjuk, nem lehet világbajnokságot nyerni anélkül, hogy a közösségemet ne nevettetném meg. És ez nem megy a kárára a tartalomnak. Sőt, ugye azt mondja a Toastmaster egyik atya, hogy a nevetős pillanatokban tanulunk igazán. Nincs öröm, nincs tanulás.
Szóval, nagyon fontos megemlíteni, hogy azért ki kell legyen egyensúlyozva. Szóval most például az a történet jutott eszembe, hogy még Washingtonban, amikor éltem, akkor volt egy ilyen startup week, és egész héten startup előadások voltak. És Google-nél vagyunk, nagy fasza, nagyon szexi terem, és jött egy csávó, és tényleg ilyen előadás, és szépen, és olyan humorral, mint te, ilyen nagyon felemelő volt az egész, röhögött mindenki, dobigálta a csokikat ilyen rewardként, de mai napig nem emlékszem, hogy miről volt szó. Szóval az megmaradt, hogy humoros volt, meg kellemes volt, de az, hogy mi volt az üzenet, hogy mi a fenét akart nekem mondani ott 30-40 percen keresztül, az nem maradt meg. Szóval azért az is fontos, hogy azért a valami maradjon meg az embereknek a fejében, nem az, hogy csak egy jót röhögt.
Abszolút, és ez meg szerintem már elvizet odáig, hogy hogyan építjük fel a beszédet, mert hogy nagyon sokan a közepén kezdik, és elmarad az a rész, hogy én azt szoktam mondani, hogy az első lépés, amit tegyünk meg egy beszédre való felkészülésnél, hogy csukjuk le a szemünket, és képzeljük el, hogy vége, és mindenki megy haza. És mi legyen a fejükbe? Mit gondoljanak rólam? És ezt írjam le, hogy Zoli milyen volt. És innen kezdjek el építkezni, és pont amiről már beszélgettünk, például a hatásos kezdés, annyira vicces, hogy a kezdést csináljuk a végén. Mert egyrészt azért, mert az csak így berobbant. Tehát, hogy mondjam, az nem egy értékes tartalma, ha így nézzük a kezdést, mert az csak annyi, hogy hozzuk játékba saját magunkat. Az a bedobás szerintem e tekintetben. De azért nem ellentmondva annak, amit mondasz. Maja Angelulnak van egy mondása. Azt mondja, hogy mondhatsz bármit a színpadon, és tehetsz bármit, nem erre fognak az emberek emlékezni. Csupán arra, hogy milyen érzés keltettél bennük. És hogy szerintem az, hogy mennyire maradt meg üzenet vagy sem, az abszolút mértékben időtáv kérdése. Mert hogy van az a pillanat, amikor fél év múlva már fogalmam se lesz arról, hogy miről adtam elő. És én ebben egyébként látom a saját életemben, hogy nagyon működik, mikor valaki úgy jön be hozzám, hogy Zoli, 3 éve láttalak egy prezentációba, és akkor eldöntöttem, hogy veled akarok majd dolgozni, ha lesz pénzem. Most itt vagyok. Csináljuk. És fogalma sincs arra, hogy mit mondtam, meg mi volt. Tehát, hogy igazad van, üzenet nélkül nincs értelme, és szerintem pont ezt az arányt nehéz megtalálni. Nekem erre van egy modellem, amit úgy hívok, hogy retorikai mérleg, ami azt mondja, hogy ezt a két oldalt, hogy az érzelmi oldal, ami a pátosz klasszikusan, ahova tartozik a történetmesés, a metafora, meg minden, ami ilyen, és a logosz, ami a tartalom, a felépítés, az üzenet, ennek az aránya céltól függően változik. Ha belegondolunk a stand-up, az egy 0-100-as arány. Stand-upban csak érzelmek vannak, úgy megyünk ki a stand-upról, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt, tök jól éreztem magam, néha poént se tudok mondani. Pedig végig röhögtem, egy poént se tudok elmondani a stand-up után. Most egyébként nem tudnék stand-upos poént mondani. Hofi azért volt más, tegyük hozzá, mert szerintem Hofi nem 100% szórakoztatásba tolta, hanem azért politikai üzeneteket is tartalmazott. Tehát azt mondom, hogy Hofi kabaré az inkább 20% logoszt tartalmazott, tehát ott volt üzenet, és 80% a nevetés. De azért ő más, meg a politikai stand-up az különbözik egy bödös szerintem. De ha megnézzük, és ez csak az egyik cél a szórakoztatás, a másik véglet, ami a nagyvállalati kör, amikor át akarok adni egy információt, de szerintem ott is ez, akkor van egyensúlyban ez a mérleg, hogy csak 90% tartalom, de a 10% akkor is kell. Tehát kell egy kis humoreszköz, kell egy kis metafora, idézet, egy érdekes adat, amivel nagyon lehet dolgozni. Akkor is kell, különben torkunkon akad a falat. Tehát, hogy csak üzenet, meg info, nagyon gyorsan bekómázunk, és vége a történetnek.
Egyet többször lehet hallani online marketingben is a storytellingnek a szerepét, fontosságát. A storytellinget te beépíted, vagy nem építed? Igen, vagy nem az előadásaidat? Tehát inkább mellette vagy a storytellingnek, vagy ellene vagy? Bármelyiket nyugodtan elmondhatod.
A válaszom is. Egyébként egyszer tartottam egy olyan Toastmaster beszédverseny előadást, ahol direkt szándékosan egyetlen egy sztorit sem mondtam. Az volt a cél, hogy olyan beszéd legyen, ahol nincs sztori. Én azt gondolom, hogy túlhasználjuk egy kicsit a sztorikat egy, tehát az a baj, hogy most mindenre sztorit akarunk. Az online térben azért nem annyira jó a történetmesélés, mert hogy hosszú, ha jól csinálom az üzleti sztorit, és pontosan üzenetközpontú, és jól van felépítve, akkor is ez egy 40-60 másodperces sztori. Márpedig ezek a figyelemfelcsapó eszközök, amik között van olyan kategória, amit mi úgy hívunk, hogy sparks, szikrák kellenek, amik nagyon gyorsak, azokban nem jó a történetmesélés, mert az egy lassú eszköz. Azért jó a metafora, azért jó a humor, meg a rövid idézet, mert az egy ilyen gyors gyújtószikra. A sztori hosszú, és akkor nem beszélek arról, hogy nem tudunk jól üzleti történetet mesélni. Férfiak abszolút nem, mert férfiak logosz alapú történetmesélés van. Bementem, megbeszéltük, kijöttem. Ennyi a sztori. És akkor a nők azért egész este fognak kérdezgetni, hogy de még mi volt, meg még mit mondott a főnök, mert nekik meg kell ez a pátoszra ízés, és akkor csak szenvedünk. De azért a nőket is hagy vegyem le a 10 körmükről, mert ők meg ez az abszolút érzelmi alapú történetmesés, és amiről eszükbe jut valami, azt el is fogják mondani, és még arról is eszükbe jut valami, azt is el fogja mondani, tehát nem veszi figyelembe azt, amit én szoktam tanítani, hogy egy jó történet az 3 lépésből áll. 3 lépés. 1. Szituáció leírás. Ki, hol, mikor, mit, de tök röviden. 2. lépés, mi a probléma? Kell a konfliktus összeütközés. 3. lépés, mi volt a megoldás? És van egy 4., azt csak itt zárójelbe szoktam tenni, az meg, hogy mi is a tanulság. Azért szoktam zárójelbe tenni, mert az a jó, a közönség mondja ki. Azért ne felejtsük el, hogy az a piszkosú nagy ereje a történetnek szerintem, hogyha én magamba válaszolok, akkor azt a választ nem tudom magamtól megtagadni. Tehát rájövök arra, hogy hú, ahogy elmondtad ezt a sztorit, te tényleg üzenetközpontú vagy, meg ti tényleg innovatívak vagytok. Mert ha csak én mondom, hogy innovatívak vagyunk, az könnyű visszatolni, hogy jó, azt bárki mondhatja. De a sztoriból te jössz rá, akkor, tehát hogy szerintem helyén kell kezdeni a történetmesélést, és egyszer nekem Acél Petra mondta azt, imádom az egyik általam leginkább tisztelt retorika szakértő Magyarországon, Acél Petra mondta azt, hogy az sem mindig elegáns, hogy az én személyes történeteimet, azokat rá tolom a közönségre. Nem biztos, hogy én akarom hallani a gyerekeidnek a betegségét, meg mindent. Tehát, hogy az nem mindig elegáns szerintem, hogy, mert ezt tanítják, hogy legyen jó érzelmes történet. Persze Toastmasterből tudjuk, hogy halál ne legyen rajta, mert azzal nehéz nyerni, de hogy nagyon fájó legyen. A biztosítási szakma is erről szól, ugye, hogy fájjon. Maga gondolkodott már az, hogyha meghal, akkor most mi lesz a gyerekeivel? Akkor mi fog történni? Szóval szerintem ezt a helyén kell kezelni ezeket a történeteket. Én óvatosan bánnék vele. Még mindig el lehet adni bármit azzal, hogy mögéjük a storytelling. Ráadásul én utálom ezt a szót, hogy storytelling, főleg ezzel a szép magyaros kiejtéssel. De értjük, hogy nem ugyanaz, mint a történetesérés.
Ja. Tünde, akkor... én azt hiszem, hogy téged megszólítottak itt teljesen telibe, bár mondjuk a Tünde a te szakmádban a történetmesélés az szinte kötelező, tehát nem érzed, úgyhogy történetmesélés az azért van, hogy a vendéged minél tovább ott üljön a székbe, és te próbálj az arcával mindent csinálni?
Hát egyébként ez is olyan, hogy meg kell figyelni, hogy milyen a vendég. Tehát, hogyha ő ilyen szószátyár típus, és szeret belemenni a beszélgetésbe, vagy látom rajta, hogy kommunikatív, akkor nyilván próbálom szóval tartani, vagy felkelteni a figyelmét, de hogyha azt látom, hogy ő ez az elmerengő, aj, most sminkelnek, ülök egy helybe, akkor nem feltétlenül kell nekem egyfolytában lökni a sódert, mert azzal szerintem csak elriasztanám. Úgyhogy szerintem fontos, hogy az ilyen kommunikációban figyeljük meg azt is, hogy a célközönségünk ki, hogyha nyilván, hogyha ez kétirányú, akkor főleg, de hogy ez fontos, hogy milyen a célközönséged, ezt fel kell mérni ügyesen.
Mennyire lehet ezt egy előadónak fölmérni, hogy milyen a közönség? Amikor te Zoli felállsz, akkor ezt hány perc alatt jön le körülbelül, hogy milyen közönséget kaptál aznapra?
Hát eleve a profik azok előre belőlik a közönséget, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a prezentáció készítés első lépése, amikor megkezdem a tényigősztőket, hogy mi az első lépés, mindig azt mondják, hogy cél, meg üzenet, meg tartalom, mondom, nem, közönségprofil. Pontosan tudjam ki a közönségem, és engem soha nem aláztak úgy meg, mint egyszer egy ötödik D-osztályba. Elmentem 3-45 perc retorikát tartani, és hát tényleg rutinból mi az első lépés, közönséghez kerül nagyon közel. Mert akkor, na ez nagy hiba volt, és mert összehaverkodtam velük a legelején, és még vittem ilyen kis csecsebességet, cukorkákat, és azt mondta a tanár egyszer csak, hogy nekem úgyis dolgom, hogy Zoli, kimegyek. És onnantól kezdve a tekintélynek vége volt, mert túl lebontottam. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, és szerintem az egyik kiinduló pont, hogy vajon meg tudom-e találni a közönséggel a közös hangot. És szoktam mondani, egyszer a Egonnál volt egy nagy előadásom, 1000 fő, és ugyanez volt az első kérdésem, ki a közönség. És mondták, hogy a 25 éves titánoktól az 55 éves állami biztosítóban kezdett hölgyekig. És rájössz, hogy nincs metszet, csak Madonna, de most már Madonna is annyira jó, hogy külön-külön kell beszélnem. Mert hogyha azt mondom, és itt egyébként is Tünde hivatalos a legfiatalabb közülünk, de én azt mondom Tündének, hogy egy Lannister mindig megfizeti az adósságát, akkor lehet, hogy érti, hogy miről van szó, remélem.
Én értem.
Oké, de mindenki Zsolt is érti? Zsolt is érti?
Nem.
Zsolt meg nem érti, mert ő neki rémlik valami, ezek a Lannisterek, ezek nem a rózsák háborújában voltak. Azok a Lannisterek voltak, de hogy valami stimmel, és de érezzük, na, ugye ez a trónok harca.
Ah, hát akkor azért nem tudom, miről van
na,
szó.
Na látod. De hogyha azt mondanám, hogy Sammy Davis Jr. a San Francisco utcáin, mikor törli azért a kis...
Na, az hát igen.
Abban a pillanatban megvan. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ugye mi csinálunk ilyen retorikatáborokat gyerekeknek, én például szinte soha nem vállalok 13-14 éveseket, mert nagyon nehéz velük megtalálnom a hangot. De van olyan kolléganőm, aki Toastmaster és homoelmese, aki meg olyan szépen tud az ő nyelvükön beszélni. És sokkal inkább a 15-16-17 évesekkel tudok. De meg kell találni. És még egy utolsó történet ehhez, azt sose felejtem, amikor először találkoztam így a fiatal gyerekekkel a retorikatáborba, és akkor mondtam nekik, hogy Forrest Gump, és rájuk néztem, mondom, ki látta a Forrest Gumpot, és hát ugye a tizenévesek közül gyakorlatilag nulla. És rájöttem, hogy az összes ütős példám, ami a Forrest Gumpból származik, az így kuka, azt így lehúzták a lefolyón, és akkor próbáltam így a varázslók a Waverly házból, ez valószínűleg senkinek nem fog semmit mondani. Vagy
hallottam, hogy volt ilyen sorozat, igen.
Ez az a csaj szerepel benne, aki annak a jóképű srácnak volt a barátnője, sokáig és énekes, és Selena Gomez. Na, szóval Selena Gomez a főszereplője, de hogy így elvesztünk. De ahhoz a közönséghez, viszont ezen keresztül fog vezetni a nyelv, mert különben, és hadd mondjak még egy érdekes sztorit, egy egyetemen kaptam egy tanszéket, na ott az egyetemek is megintnek egyszer egy nagy beszélgetést, hogy ott milyen oktatás folyik. Kaptam egy tanszéket, hogy rakjuk rendbe a előadó készségeket. És tök jó volt a tanszékvezető, elmentem az órájára is, kvantummechanikát tanított, és hogy a kvantummechanika közben ilyen tök sok képlet, és egyszer csak így mondja, hogy na, ez egy nagyon erős képlet, olyan erős, mint Arnold Schwarzenegger, és akkor bent volt egy ilyen svarci kép. És önmagában belegondolunk, tök jó, mert mi értjük. Na, de ha közösségbe belegondolunk, ott ültek a 18 évesek, és mit gondolhattak? Hát ez a svarci, ezt még a faterék nézték, azt hiszem láttam még azt a nagy gerendás képet, mikor egy ilyen rohadt nagy gerendával melyik film is volt, az már nem is tudom. Kommandó. Mekkora film volt. Na és a tanszékvezető 55 pluszos volt. Tehát, hogy neki Schwarzenegger az Isten. Na, de a közönség, a 18 éves srácok, egy szót se értettek ebből. Csak egy ilyen, az a petyűt csávó, aki már ilyen, akinek az a mély hangja van, de foterék nézték.
Két szakemberünk is itt van. Csavarodjunk egy kicsit vissza az online térre. Kell-e máshogy sminkelni például Tündi és Zoli együtt, hogyha mondjuk online nyilvánulsz meg, vagy kamerán látnak, akkor más az, mint amikor élőben készülök mondjuk egy valami nagyon fontos előadásra.
Én megmondom őszintén, a feleségem most tréninget tart éppen a szomszéd szobába, és nem szeretem azt a sminkét, amivel online szokott előadni. Mert hogy valójában, ahogy rájöttem arra, az egy ilyen sokkal erősebb smink. Az arra van, hogy itt jól látszódjon, és hogy nem mertem neki megmondani, nem tudom, ezt a podcastot fog-e hallgatni, de hogy nekem nem tetszik. Valószínűleg Tündi ezt meg tudja mondani jobban, de hogy nekem olyan sok az online.
Igen, egyébként ez ugye én is tapasztaltam már, hogy fotózásra készítek sminket, akkor mindig erősebben kell sminkelni, mert ha nagyon-nagyon természetesre veszik a figurát, és nem így telibe világítjuk az arcát az embernek, akkor nem fog látszani belőle semmi. Úgyhogy ez így van, és valószínűleg ugye a filmes iparágban is így van, hogy a színészeket, és aki tényleg a kamera közelben van, őket erősebben kell sminkelni. Persze nyilván ez is attól függ, hogy milyen célból kell sminkelni, milyen hatást akarunk elérni, de alapvetően igen, erősebb színeket kell használni.
Igen, igen, és ugyanott vagyunk, ahol már többször is érintettük a témát, hogy egy nagyon jó sminket is mondjuk el lehet rontani egy világítással, vagy egy igen gyenge sminket viszont fel lehet hozni a világítással, de tudnunk kell, hogy mit akarunk melyikkel elérni. Tehát a sminkkel mit akarunk elérni, meg a világítással mit akarunk elérni, ahogy Zoli az elején elmondtad, lehet baromira mellé lőni egy világítással, meg azzal is, hogy milyen magasságba teszed a szemedhez képest a kamerát. Pontosan így van. Viszont vannak olyan előadások, amikor a kamerát nem szabad viszintesen magad elé tenni a neutrális beállításban, hanem pont igenis, hogy egy kicsit lejjebb kell tenni, hogy és akkor a sminket is úgy kell berendezni, hogy akkor te az előadó egy sokkal nagyobb tekintélyű előadó leszel, főleg, hogyha közel jössz a kamerához, pontosan. Sajnos a podcast hallgatók most ezt nem látják, de ezért elmondjuk, hogy nagyon fontos összetevőkkel, és pont a szakma legfontosabb részéből vagyunk itt ebbe a podcastben, most nagyszerű, nagyon jó.
Hát egyébként, ami ehhez kapcsolódik, és nekem nagy veszőparipám, ez a Arisztotelész hármasát mindenki ismeri, hogy Ethos, Pathos, Logos, vagy Athos, Porthos, Alamis tovább vette francia írónk, Dumas, de hogy nagyon keveset foglalkoznak az ethosszal, ami a hitelesség, tehát az előadónak a hitelessége, pedig ez egy, és a podcast is, azért azt ne felejtsük el, hogy az, hogy meghallgatja valaki a podcast adást, vagy sem, az nem a tartalmon múlik első lépésben, mert azt nem tudja előre. Hanem első lépésben azon múlik, hogy aki előad, vagy aki beszél, annak van-e hitelessége. És hogyha kicsit csúnya vagyok, akkor egy podcast adásban is mindig érdekünk azt, hogy olyat vegyünk előre, akinek magasabb az etosza, mert azt jobban be fogja vonzani. És hogy ez miért fontos? Mert hogy szerintem ez egy olyan árucikk, egy olyan termék, amivel kell tudunk profin bánni. Arisztotelész még csak azt mondta, hogy szavahihetőség. Annyi, hogy a szónoknak higgyük el, hogy amit mond, az igaz. Ugye a politikusoknál ez nagyon sokszor látszik, hogyha elveszte az etoszát, már mindegy, mi a tartalom, nem fog rá figyelni. De itt van még két vagy három olyan eszköz, ami a hitelesség építéséhez tartozik. Az egyik, amiről már itt érintőlegesen elég sokat beszéltünk, csak nem szoktuk így tudatossá tenni, az az azonosság. Hogyha én ugyanazokat a filmeket ismerem, ugyanazokat a zenéket hallgatom, ha valaki, nehogy Isten, Nógrádi, mint én, esetleg Széchenyi, mint a legnagyobb magyar, meg mint én. Abban a pillanatban, hát spanok vagyunk. Az az ember, aki Széchenyi, az teljes egészében hiteles nekem. Ő már bármit mondhat. De ezt ugye például élőben meg kell tenni a közönséget. Tehát az azonosság egy piszkosú fontos eszköz. Ezért kell tudnom ki a közönségem. Ha azonos vagyok vele, akkor hiteles is vagyok. A másik ilyen, amit nem szoktunk tudatosan használni, amit most éppen említettél, az a tekintély. A tekintély az sok mindenből fakadhat. Az egyik, hogy oktatási tekintélye mindig van annak, aki oktat. Rá felnézünk, ő a tanár, ő a tréner, stb. Stb. És ebben a pillanatban már egy kicsit ő felülről lefelé kommunikálhat önmagában is. De ugyanilyen tekintélye van a vallási vezetőnek, ugyanilyen tekintélye van a vezérigazgatónak. Rá egyből fölnézünk, többet fog érni a szava. A vezérigazgatóhoz hiteles. Ő mondhat hülyeségeket is, még az is át fog menni. Csak azt szoktam mondani, ezeket kezeljük tudatosan, tehát tudjam azt, hogy én tréner vagyok, akkor mondjam el. Én most idén tanítok a Metun egy kurzust, világos, hogy örülök neki, meg pont tized annyit keresek vele, mint élőben, tehát mint hogyha trénerként dolgoznék, de hogy azt, hogy el tudom mondani, hogy a Metun tanítok, az egy etosz növelő eszköz. Azért vettem be a portfóliómba időzésen, mert ha kiírom, hogy a Metu tanára, ó, egyetemi tanár, hát ez nagyon okos ember, pedig én ugyanaz vagyok, csak...
És doktor.
Igen. Igen, ja. Ez érdekes, érdekes, most azt látom, hogy az online térbe áthelyezett, most már több mint egy éve, az online térbe áthelyezett úgymond előadások, viszont ezt a státuszt, ezt igencsak lefarigcsálták, illetve majdnem, hogy a földbe döngölték, pont a nem régen beszélgettem egyik kolléganőnkkel, és elmondta, hogy egy nagyon-nagyon általa nagyon várt előadás, könyvkiadással kapcsolatban, hogy hogy adja ki a saját könyvét, nagyon várta, azt mondta, 2,5 óráig bírta, utána lekapcsolta, mert egyszerűen 2,5 óra alatt nem mondott neki semmit az előadó és a mellé ültetett előadó pár. Szerencsére, azért mutatom el, mert szerencsére nincs már fönt ez a felvétel, tehát senki nem fog tudni utána nézni, de pont ezt mondta, hogy előadó, előadást várt, könyvkiadás, az ő mostani munkája lenne az, hogy a saját könyvét kiadja, és azt mondta, hogy 2,5 órán tovább nem bírta az előadást, mert addig nem hangzott el semmi. Most képzeld el, hogy ez mekkora csorba, amit majd a többi előadónak kell kiküszöbölni, hogy ugye visszahozza a pátoszta státuszát egy előadónak.
Erre nekem van egy saját filozófiai belső gondolatom, vagy amit mindig magammal viszek, hogy én bármikor bárhol adok elő, az egyik legeslegfontosabb gondolat, mindegy mi a téma, hogy biztos, hogy valamit tanítsak a közönségnek. Mert akkor tuti, ha ezzel a céllal állok neki, hogy valamit adnom kell nekik, ami új lesz, amit mások még nem ismernek, vagy valami, mert ebbe a pillanatban tuti, hogy valamit fogok. Ezt egyébként Kennedy úgy fogalmazta meg, azt hiszem így van angolul, hogy the only reason to give a speech is to change the world. És hogy szerintem ez minden kommunikációban kell lenni. Azért állok ki, mert akarok változtatni. Abban, hogy te mit gondolsz róla, mit tudsz róla, stb. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy nem azért állok ki, hogy beszéljek. De kapcsolatban hozzád, az online térnek van, lesz még egy nagy hátrány, szerintem, amit most még nem nagyon láttunk. Én néhány helyen már pedzegettem ilyen kis kommentekbe, hogy kicsit elkezdenek leértékelődni az előadók. Mert gondolj bele, hogy mi történt offline. Meghallgattam, tetszett, jó volt, és utána hazamentem, és elveszett a felvétel. Most viszont vagy magamnak is fölvettem, vagy utána úgy is elküldik, hogyha mit csinál a legtöbb online konferencia szervező, így nyomor a konferencia, ja, ha kell az előadást, akkor 10.000 forintért megkapod az összes előadást. Mi történik? Egymás után még egyszer látok egy Németh Zoli előadást, hogyha ugyanarról beszélnék, szerencsére egyféleképpen tudok védekezni, hogy hol a lámpalázról beszélek, hol a hatáskeltés, mindig másról kell. Mert különben nem fogok használódni, és ez rám is ott van veszélyként. Most fogok először egyébként, illetve nem hiszek a véletlenbe, jövő hétfőn veszünk fel egy előadást, ami a brandingről szól. És most állt össze az én fejembe, erre most mi meg beszélgetünk a brandingről, tehát hogy véletlenek nincsenek. De hogy mindig új témát kell hozni, és ez szerintem piszkosul nehéz, mert egy csomó olyan előadó van, aki megvan a témám, és azt mindig ugyanazt elmondom. De amikor másodszor hallod, már akkor vége. És hogy imádtam egyébként, nem olyan régen halt meg Tom Kemmel bácsi, nem tudom. Imádtam Emil bácsit, mert tényleg kevés olyan ember tudok, aki még a nevéből köszönést is tud csinálni, azt hiszem úgy volt, hogy thank you.
Thank you.
Szóval, hogy, de hogy Emil bácsit, ha háromszor hallottad, akkor már mindig hallottad. Mert azért megvoltak a bejáratott íze, és egyébként ez így is helyes, mert szoktam mondani, hogy a legtöbb rögtönző az nem csinál más, mint a már meglévő kis moduljait berántjott egy szituációban. Hát Emil bácsi sokszor rögtönzött, abból az eszközkészletből, ami megvolt neki, abból a 80-100-200 panelből. Csak ha már sokat hallottad, akkor ez már lement.
Igen, igen, talán ő volt az első, aki a humort egy annyira magas szintre emelte az előadásaiba, hogy szinte erről is híres lett, ugye pontosan. És az előzőekhez kapcsolódóan megkérdezem tőled, hogy akkor lehet, hogy a Clubhouse, ez egy olyan próbálkozás, ami pont ezt a régi offline előadásoknak az előadói státuszát emelné vissza a helyre, hiszen ezt elvileg ugye nem szabad felvenni. Nem rögzíti a Clubhouse rögzíti, csak nem lesz nyilvános a felvétel. Tehát azért nagyon sok érdekesség van itt, amit szerintem még sokan nem tudnak, mert úgy tudják, hogy nincs felvétel, nem veszik föl, te nem veheted föl, mert hogyha rájönnek, azonnal kizárnak és örökre kizárnak. Nem lehet, hogy tán ez a próbálkozás lényeg, amit most az előbb elmondta a Clubhouse-al kapcsolatban?
Amit én látom ebből, és nekem megvan a véleményem, nekem úgy tűnik, hogy a Clubhouse olyan most, mint amikor a Prezi indult, Prezi.com. Hogy egy tagadásból indult, hogy nem ez a Facebookos izé, hanem hogy csinálunk valami újat, valami nagyon mást, hogy itt csak hang lehet. Csak ugye ez egy nagy kérdés lesz, és a Clubhouse-nál is szerintem, hogy ez a tagadás, ez át tud-e majd menni igazi értékké. És most tök őszintén, hogy a Prezi esetében egyébként azt látom, hogy nagyon sokáig volt a Prezi a PowerPoint tagadása, és aztán meg néha azt érzem, és ez most lehet, hogy kritika lesz, főleg én, aki Prezi expert vagyok, hogy aztán ezt nem sikerült megfordítani. Tehát nem sikerült azt megmutatni, hogy de a Prezi viszont annyira más értékeket. És hogy szerintem ez mindig egy veszélyforrás, hogy a tagadásból át tudok élni a pozitívba. Mondok egy példát, most több politikus is megkeresett. Előválasztások vannak, most mindenki szeretné ezt pozitívba vinni, és nagyon sokat küzdünk ezzel, hogy értem én, hogy ha mondjuk ez egy ellenzéki lenne, hogy te most a kormánypárt ellen akarsz, de az ellennel szerintem nem lehet nyerni, csak azzal lehet nyerni, hogy mi legyen a jövő, mit akarok. És ezt nem olyan könnyű jól kommunikálni, hogy ez ne legyen ilyen kis, hogy mondjam, pozitív, túl pozitív jövő, tehát hogy nehéz konkrétát tenni.
Igen, az biztos, hogy a cégeknél is ezt látom, ugyebár itt Silicon Valley-val meg az ilyen nagyokat követtem inkább, hogy mindenki például arról beszél, hogy ez a kocsi lesz a Tesla gyilkos. És akkor nem értik azt, hogy a Tesla az nem egy kocsiról szól, hanem egy egész koncepcióról, mert nem csak egy kocsi, hanem az, hogy van az a szoftver, ami hajtja az egészet, az is a sajátjuké, a chipet ők csinálják, stb., az elemeket ők csinálják, stb. Hogy igen, ne egy valami gyilkos, vagy ez a, hogy mondják ezt, disruptive, hogy megrengeted a piacot termékkel, vagy koncepcióval akarjál beépülni itt a köztudatba, hanem egy alternatívát adjál. Hogy itt nagyon fontos, hogy ne az jöjjön le, hogy te most valakit meg akarsz ölni, meg levenni a lábáról, meg csődbe vinni, meg hasonló, ez ilyen negatív, nagyon férfias, tesztoszteronos, konzervatív gondolkodás, hanem egyszerűen csak egy alternatívát adjál. Lemutassuk meg, hogy ezt másképp is lehet csinálni. És az valahogy az emberek nem tudnak felülkerekedni rajta.
Főleg mi magyarok szerintem, az még keményebb, hogy a magyarság az...
Itt is az van. Itt is ez van, nem csak is ez van. Mindenki meg akar valamit gyilkolni. Vagy az Amazon, vagy a Teslát, vagy mit tudom én. Valaki mindig akar gyilkolni valakit.
Hát jó, ha ezt most biológiailag nézzük, hát a hullák termékeny talajára hullva jöhet létre valami, csak az kell hulla. Tehát, hogy így is, ha már itt tartunk.
Na jó, hát tulajdonképpen most a rendezivírjel mit akarnak meggyilkolni? Hát a vírust. Meg más szerekkel. Mit akar a vakcinával? Milyen verseng az egész világ? Melyik vakcina lesz az, ami tényleg hatásos, és melyik vakcina lesz, ami ötödik beoltásra is még? Na, majd egy emlékeztető vírus. Pont egy előadásod, Zoli, szerintem pont ilyen. Egy, két, három, négy, öt lépéssel egymás után, és majd látod, hogy az a közönség, aki éppen most ül veled szembe, az éppen melyik poénra, melyik dologra lesz a legfogékonyabb, nem?
Igen, sőt, egyszer megcsinálom kísérletként, hogy valami olyan kollégámat, aki tényleg profi előadó, vele szembe beültetek egy ilyen igazi fikart közönséget. Mert hogy az a helyzet, hogy minél profi előadó vagy, annál inkább a közönségedből élsz. És ez azért nagyon kellemetlen, mert hogy annál inkább rájössz arra, hogy ez nem rólad szól, hanem a közönségről, és hogy nem én vagyok jó, hanem a közönség gondol engem jónak. És hogyha bármennyi is profi vagy, kiállsz, és nem veszik a lapot, nem megy a poén, nincs a reagálás, akkor nagyon gyorsan azt érzi valaki, hogy valamivel nem baj van, és már is nem arra összpontosítok, hogy leszek jó, hanem hogy mit csinálok rosszul, mi az, ami nem stimmel. Tehát ha nem veszi a közönség alapot, akkor nagyon nagy bajban vagyok. Én ezért csinálom azt mindig, hogy azonnal a közönséggel egyből interakció, azonnal valamit csinálok velük, mert akkor megvan a feloldás. És akkor nem beszélek arról, még nem került el az online térbe ez a kamera vagy nem kamera. Hát ez egy óriási küzdelem.
Igen, igen. Egy gyors közbevetett kérdés jutott most eszembe. Én 35 éve adok elő színpadon, saját cégemben, külső cégekben, 35 éve vagyok vállalkozó. És megfigyeltem magamon, azóta nem változott, hogyha egy teremben, akár hány ember van a teremben, de a teremnek a 20-30%-át töltik csak be, akár kis terem, akár nagy terem, nem tudok egyszerűen annyira jó előadást csinálni, mint hogyha akár nagy terem, akár kis terem, de több, mint a 80%-a tele van emberrel. Neked volt ilyen érzésed, vagy volt ilyen tapasztalatod, hogy minél többen vannak egy kis vagy nagy teremben, tök mindegy, annál jobb az előadásod?
Abszolút, igen, mert én nekem is volt olyan, hogy ígértek 150 embert, és akkor lettek 30-an az elején ott leülve, mindegy, egy kicsit szelősen is, és azt éreztem, hogy hát, vagy kicsit át vagyok verve, hogy nem jöttek el annyian, akkor én nem vagyok annyira jó. de ezzel néha túl kell tenni magunkat, és nekem az nagyon sokat segít ilyenkor, hogy egyszer csak jön az a belső, hogy de most akkor azért vagyunk, hogy a legtöbbet és a legjobbat hozzuk ki. Pont most a kutatás bemutató prezentációnál 200 fős kutatás volt, kiküldtem 200 embernek, hogy sziasztok, bemutatjuk a kutatást szerda este, jelentkeztek 40-en, mondtam, tök jó lesz, és végül, ha őszinte vagyok, mindegy, kimondom a számot, ott voltak 15-en. És akkor úgy voltam vele, hogy hát ez azért, ez szemétség, vagy nem tudom. Tehát az ember egy pillanatra rosszul érzi magát, de aztán elkezdett csinálni, és rájövök arra, hogy most akkor viszont ennek a 15-nek olyat csináljunk, hogy azt mondják, hogy rohadt jó volt. És ott ült mondjuk nagy HR-es, nem fogom megnevezni a céget, kikapcsolt kamerával, akivel egyébként a kollégáim dolgoznak, mint tanácsadók, és mondták, hogy azt mondta, hogy nagyon jó volt, nagyon élvezte. És ez csak úgy lehet, hogy nekem olyankor 100%-ot kell adnom. Tehát, hogy tudnom kell átfordítani, hogy mindegy, mennyien vannak. És akkor még egy utolsó gondot erre, mindegy, mennyire. Szokott néha a kérdés lenni, hogy ha 1000 ember van, akkor hogy adjuk elő 1000 ember előtt? Tehát, hogy tudom elérni azt, hogy az egy ilyen. Mert azt mondtam, hogy a közönséghez kell közel kerülni. Én az 1000 embert azt ugyanúgy 12-nek tekintem. Tehát, kiállok 1000-rel szembe, úgy veszem őket, hogy sziasztok, csácsumi, csácsok, ez csőtiszta. Úgy kell vennem, hogy haverok vagyunk és panok. Mert abban a pillanatban, aki kiáll, hogy ú, de sokan vagytok. Akkor már nagy tömeg, és ők is tömegnek érzik magukat, nem pedig individumnak.
Lehet most az online térbe egy új motivációt felépíteni magadba? Mégpedig arra gondolok pont az előbb elmondott példádból, hogy ha tényleg 200 várt személyből látod a lejelölők listán, hogy csak 12 van ott, akkor lehet, hogy az egy motiváció te számodra, hogy ha azt gondolod, hogy oké, most 12-nek beszélek, de aztán ezt 200, 500, 1000 is megnézheti, mert ugye a felvétel élő fölkerül, és az élőbe beszélek most 1000 emberhez, lehet, hogy ezzel tudod magad motiválni egy picit?
Lehet, hogy más-másképp működik, de én nem. Tehát én az, hogy mennyien nézik meg, nem tudom, ti mennyire szóltatok ilyet, de hogy, és még megint viszont ez a 7 másodperc, nagyon gyorsan elvesz, belenézik egy videóba, milyen vicces, most a születésnapomra kaptam a kollégáimtól egy fantasztikus videót, összevágtak közös képeket meg minden, de a következőképpen küldték el, elküldték, és azt mondták, hogy létszi az első néhány másodpercen, menj túl. Mert oda ki voltak rakva ilyen lufis képek, és az első 4 másodpercben ilyen lufis kép volt. És tényleg az lehet, hogy az lett volna, hogy így belenézek. Jó, lufis születésnapos kép, jó, hagyjuk. És már nem is nézem meg a többit. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy veszély most az online kommunikációban, és az online ez még inkább hozza, hogy annyira kevés esélyt adok most már. És szerintem ti is. Ez a belenézek, 1 perc. Szerintem 1 percnél nem adunk több esélyt egy videónak. Ha 1 perc alatt nem tud valami értéket, már nem nézem végig. Mert közben azt mondtam, hogy az igazi konkurencia most már Netflix. Ülök a tévém előtt, most, hogy ti vagytok bekapcsolva, vagy a Netflix, abból a szempontból, hogy mit látok, tök mindegy. És a Netflixnél is ez van, rossz a sorozat, már kapcsolok is el, nem is fogom megnézni. Szóval szerintem ez egy nagyon erős lett a konkurencia, és nem beszélek arról az eszközről, ami óriási konkurencia.
Ja,
és én ezért úgy szoktam kezdeni a tréningeket, ezt most így elmesélve egy ilyen kulisszatitok, hogy azt mondom a részlőknek, hogy most mindenki fogja meg, így kezdem, mindenki fogja meg a mobilját, úgyis ott van a környéteket, ne tagadjátok, duti. Fogjátok meg, nyújtsátok ki a kezeteket a mobillal együtt, menjünk ki a képernyő legszélére, hogy éppen csak a szemeteket lássam a legszélén a képernyőnek, ott tegyétek le a mobilt, gyertek vissza. És abban a pillanatban, hogy valakinek a feje így nyúlik a képernyőn, vagy látom, hogy a lábával kapizgál, a rutinosabb játékosok, akkor már tudom, hogy mobilhoz akartok nyúlni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, és a másik, amit még el szoktam lőni poénként, hogy alapvetően a Zoom, meg a Teams is egy viszonylag sötét képernyő. Abban a pillanatban, hogy átváltotok a Messengerre, látni fogom, hogy kifejezett az arcotok. Szóval, akinek fehérre válik az arca, az éppen messengerezik. Úgyhogy inkább azt is zárjuk ki.
Nagy megint jó. a smink. Doktor úr, doktor Prezi, mit írnál föl receptre minden vállalkozónak? Zárszóként mit üzensz?
Annyiféleképpen lehetne. Az egyik az eszembe jutott a 2005-ös Stanfordi beszéd, és én nagyon hiszek benne, hogy időnként érdemes megállni, visszanézni hátra, és a pontokat összekötni, hogy mit is szeretek én igazán csinálni. És akkor menjek tovább azon az ösvényen, amit azok a pontok mutatnak. Tehát, hogy ne csak a jelenben éljek. Tudom, hogy a buddhizmus meg egy csomó minden azt mondja, hogy élj a mába, meg minden, meg namaszté, de hogy szerintem egy kicsit éljünk időnként a múltba, hogy a jövő felé tudjunk tekinteni. Tehát, hogy én ezt mindenképpen ezt tenném, hogy és hát ha már itt tartunk, akkor nézzük meg Jobsnak azt a beszédét, mert szerintem sok mindent lehet tanulni retorikailag és társaik, ha bár nem vagyok benne biztos, hogy ő írta, de ez egy másik kérdés.
Azért nagyon fontos itt, hogy bízzál magadba. Joe-én is. Máshol jár az eszem, bocsánat. Hogy nagyon fontos, hogy azért bízzál magadba, mert ha az nincsen meg, akkor baszhatod. Bocsánat, de... És a másik, ami most mind jár az eszembe, ez a gondolat, hogy magyarázott te, hogy hogyan adjunk elő, és hogy ilyen nagyon szépen, tudományosan levezeted a dolgokat, aminek a felét nem értem, de azért annyira fontos, hogy találd meg a stílusodat. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy a saját stílusodon gyengébb, a te szemszögedből gyengébb szinten prezentáljál, mint valamit, amit abszolút messze áll a stílusodból, magadra erőltessél, mert akkor on kényelmetlenné válik a dolog.
Két dologban is most nagyon megszólítottál, hogy válaszolnom kell. Az egyik az a nekem óriási színfájdalmam az, és az önbizalom az nagyon-nagyon szorosan összefügg a retorikával. Ha nem állok jeleget, és nincs meg a retorikai készségem, akkor nincs önbizalmam se. És hogy az a helyzet, hogy Magyarországon 1950 óta nincs retorika oktatás, nincs az, hogy a külön, odáig külön tárgy volt az, hogy a gyerekek csak azt tanulták heti egy órába, hogy kiállok, beszélek. Amerikában van. Szerintem ebben azért lenne jobbak is. Mert hogy mi történik, ha nem állok ki, akkor félek tőle, lámpaláz, és a lámpaláz mindig ölni fogja az önbizalmat. Ebben a témában egyszer adtam el, és most valószínűleg kell még egyet. Csináltak egy kutatást, hogyha az amerikai önbizalom 100, akkor a német 79, a magyar meg 49.
Úristen.
49, tehát hogy nem merünk kiállni, de nem azért, mert rosszabbak vagyunk, mert bocs, sokkal nagyobb tárgyi tudásunk van, mint az amerikainak, szintekkel, tehát hogy bármikor kentebe verjük. Csak nem tudom, hogy hogyan adjam át ezt az egészet, és ez óriási gáz ebben az értelemben. Ez az egyik. A másik, amivel abszolút egyetértek, hogy egy időben én is úgy csináltam a felsővezető fejlesztéseket, hogy próbáltunk egy ilyen ideát, hogy legyél ilyen vezető. Tehát ez a jó előadó, ezek a készségek. Most már, és ebből idén reméljük lesz egy könyv végére, mert ezzel dolgozunk, most már 4 különböző alapkaraktert különböztettünk meg. Mondhatnánk karizmának is. Nem teljesen ugyanaz. És azt mondjuk valakinek, hogyha leülünk, akkor nézzük meg, hogy kinek milyen karakter áll jól. Most legyen Balázs az állatorvosi lóér szempontból. Szerintem Balázs biztos, hogy nem lesz jó abban, hogy ő hatalom karizmából próbál előadni, mint egy Margaret Thatcher vagy egy Colin Powell. Most nem bántva őt, neki nem ez a alapkarakter, nem ebben lesz jó. Egyébként, ha Attilát néznénk, szerintem Attila tudna hatalom karizmából előadni, és lehet, hogy neki jól ez a fajta erősugárzás. És mondjuk Tünde esetében, hogyha megnézzük, szerintem meg, de talán rólatok a legkevesebbet ilyen szempontból, hogy neked meg lehet, hogy tök jól áll az a fajta kindness karizma, az a fajta kedvesség alapú megközelítés, ami mondjuk jellemző egy Nelson Mandela. És hogy mindenkinek van egy alapkarakter, amihez jó fog passzolni az, és hogy ez miért fontos? Mert ha maradunk ezeknél a karaktereknél, mondjuk egy öniróniát tök szívesen használ egy ilyen kindness karizma, mert hogy már is szeretnek, ó, rajtam nevetnek, semmi baj, nevessetek. Na de egy Colin Powell soha a büdös életben nem használ öniróniát. Rajtam a közösség ne nevessen, hogy milyen béna vagyok, mint otthoni műszaki szakember, hogy nem tudok berakni egy szöget. Én simán elmondom a színpadon, hogy minap kicseréltem az izókörtét, nagy büszkén mondtam a feleségemnek, hogy wow, király, kicseréltem az izókörtét, és mondta, hogy láttam az emeleti WC-be, ugye? Mondom, igen. Jó, hát azóta Versailles fénybe pisilünk éjszakánként, mert 40-es 700-as traktál be. És nem érzem azt, hogy én ettől kevesebb leszek, sőt, egy megfelelő pillanatban ez emberivé tesz, és már fel is emel. Colin Powell sose tenni ezt. És hogy ebben hiszek, amit te is mondasz, hogy mindenkinek azt kell megtalálni, és egyébként, ha már Balázsra tartunk, szerintem például Balázsnak könnyen lehet, hogy jobban van a negyedik karizma, amit nem mondtam, az a koncentrált, ami mondjuk sokkal inkább egy Bill Gates. Bill Gates is tud humoros lenni, tud jól előadni, most már. Ha valaki megnézte TEDx előadását, tök jó lett. És humoros is.
De hogy ő azért dolgozott
más... ő is. De hogy ő azért másképp használja a humort eszközrendszerét. Ugye nekem a humor a szakterületen, és ezzel foglalkozok sokat, de hogy mindenki tudja a humort használni. Volt egy humorkutatásunk 250 ember, abból 11%-a mondta azt, hogy nem tanítható, de szerintem ők nem is taníthatóak valószínűleg. De hogy a maradék 90%-a 89%, azt abszolút tudja ezt az eszközt használni. Tehát, hogy mindenki meg tudja tanulni természetessé téve a saját humor karakterét.
Hát ez jó is, hogy így beszélted a monológodba, mert Én is ezt akartam mondani, hogy igaza van Attilának, hogy a saját stílusunkat ne veszítsük el, viszont fejlődni mindig lehet, és mindenben lehet. Szerintem az előadásmódban is lehet fejlődni, ezek szerint a humorosságban is, és hogyha már lehet benne, akkor érdemes is fejleszteni magunkat, mert én azt gondolom, nekem ebből az egész beszélgetésből az jött le, hogy most így a 2021-ben a videó értéke, az online térben való létezés, és az, hogy megmutatom magam, annak az értéke, az igencsak fel fog erősödni, sőt már felerősödött, azt lehet mondani, igaz?
Abszolút, egyetértek.
Németh Zoltán, dr. Prezi, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük.
És tovább beszélgettünk. A következő sztoriktól és gondolatoktól sem akartunk megfosztani titeket, maradjatok velünk a háttérbeszélgetésen is.
No, még valami bennetek maradt egyébként? Most ugye itt könnyű lesz vágni majd. Bármi kérdés, még elé tesszük.
Én tudok sokáig beszélni bármiről. Tehát, hogy
nagyon jó lett.
2021-ben hogy szerzel egy diavetítőt? Ez a nagy kihívás.
Ez írásvetítő, ez más.
Igen, írásvetítő. Emlékszem, 22 éve én is mentem trénercéghez fiatal pisisként, és igen, tehát ott mi is diákat rajzolgattunk.
Zoli, ez ugyanaz, mint ma, amikor az e-mail marketing mellett azt tanítjuk, hogy az e-mail marketing az soha nem fog kihalni, ez tény, de most képzeld el, hogyha levélbe postán elküldesz a névlistádon olyan címmel rendelkező embereknek, postai borítékba elküldesz egy oldalt, akármilyen egyszerűt is, hát az mennyivel jobban megmarad, mint amikor naponta 150 e-mailt vesz elő, és akkor egyiket se olvassa el? Ugyanez.
Most elgondolkodtattam, nem pont most csináltam egy kampányt, ahol a HR-esnek kiküldtem. Most már mindegy, de kiküldtem online. Mennyivel keményebb lett volna, hogy elküldöm az ajánlatot papíron?
Na, ez az, pontosan.
És azt tudja, eleve ott marad az azt fizikás, ebben a trükk van, most tényleg ez de jó, mert az ott marad fizikásan, már csak az is, mert nem szívesen dobsz ki papírt. Az ember egyre körzetudatosabb, ne dobjuk ki. Uh-huh. Én ezt úgy szoktam csinálni a tréningeken, hogy adok ilyen laminált lapot, ahol ilyen okosságok vannak röviden, és ugyanúgy az embereknek, hogy figyeltek, ez egy laminált lap. Ha kidobjátok, rohadtul környezetszennyező. Most odaadom mindenkinek, mert ez a tiétek, de léci, ki ne dobjátok meg, különben az nagyon gáz.
Ez nagyon jó.
És honnan jött neked ez az egész ötlet, hogy az megvolt, hogy ügyvéd jogon végeztél, de hogy kerültél ide a dr. Prezihez? Mert ez valahogy kimaradt, nem? Nem
aludt. Mondjuk azt kell mégyebb sztori, hogy lettem jogász.
Igen, halljuk azt akkor.
Azt a minap lenyilatkoztam is.
Mi lenne ott kell szennünk, hogy megszülettél?
Azt a minap lenyilatkoztam, és azt mondták a barátaim, hogy ez lehet, hogy még nem kellett volna lenyilatkozni. Egyébként már elévült. Hát úgy lettem jogász, hogy amikor közgázra jártam, elsőben akartam jelentkezni a jogi egyetemre, de ott nem vettek fel, nagy volt a pontszememekedés, mindegy. És amikor kb. 5 éves voltam a közgázon, rám írt egy barátom, hogy ő szeretne a jogi egyetemre jelentkezni, és hogy felvételiznék-e neki. És mondtam, hogy hát hogy? Hát, hogy én a közgázon törit tanítottam, stúdium generálán, és hogy én a törit azt így ismerem, és hogy a jogon meg csak töri a felvételi akkor Miskolcon. És hogy csináltat egy idegenes személyigazolványt, azzal el tudok menni, hogy Kerényi Csaba, nem ez a neve, mindegy, és hogy akkor felvételizek. Mondom, persze, érted, megcsinálom bármikor. Elmentem, persze, hogy felvették, mert hát én tanítottam azt, amit ott számon kértek, és mondta, hogy halaszt egy évet. Mondom, az de jó, úgy is akartam én is jogra járni, fia, ha te halasztasz egy évet, akkor jövőre felvételizek magamnak is, és akkor kezdjük el együtt. Na, így kerültem a Miskolci Jogi Egyetemre, hogy felvételiztem egyet neki, egyet magamnak, és akkor együtt elkezdtük. És
akkor jogász.
Nagyon komoly.
És ezt berakhatom adásba?
Fia, már lenyilatkoztam egyszer egy sajtócikkbe, úgyhogy már elévült egyébként. Meg hát ilyen. Végigcsináltam utána 5 éven keresztül a jogi egyetemet. De mi volt az eredeti kérdés, hogy hogy kezdtem neki? Ja, tréningpiac, tehát hogy én sokáig értékpapírpiacon dolgoztam, aztán megcsináltuk a vadvízi cégünket, az a neve, hogy Vízi Tigris, az van mögött a logikában, mert az I betű az egyik legmosolygosabb betű, Vízi Tigris. Ezt nem lehet úgy mondani, hogy Vízi Tigris, hanem az ilyen jó, az I betű az mosolyogtat. Na mindegy, és akkor csináltunk egy vadvízi céget, az elkezdett tök jól menni, és rájöttünk, hogy hát sokkal több pénzt lehet abból keresni, hogyha csapatépítő tréningeket csinálunk. És akkor onnantól kezdve a tréningpiac környékén voltunk, és akkoriban 2002-ben hirdetett állást a Develor nevű tréningcég, és akkor ott a prezentációs technika volt a felvételi, elég keményen az utolsó fázisban, azt sose felejtem el, mert egy kétnapos tréning volt, ahol azt mondták az elején, hogy 12-en vagytok most itt, 7 embert akarunk felvenni, úgyhogy mindenki kezdjen el teperni, mint az állat. Aztán végül 9-et vettek aztán föl, de akkor is az volt, hogy hát itt minden második embert prezentációs technikában ki kell lökni, mert különben nem fog menni. Úgyhogy ennyi, aztán meg ez jött magától. De ha nagyon visszamennék, és nem megyek ennyire vissza, általános iskola, 7. osztály, 8. osztály, majdnem minden szombaton a polgári esküvőken szavaltam Jevgenyi Jevtusenko bűvölő című versét, ami az a ha fele nem téged ízetten az ebéd, stb. És mindig, minden szombaton kaptam ezért egy csokit. Egyébként így jutott a retorikai karakterem egy ilyen Jevgenyi Jevtusenko verssel. Meg az önbizalom, hogy minden szombaton ki kell állni ott az esküvői közönség elé.
Azért a történetmesélésnek mégiscsak van ereje.
Ja, abszolút.
Szuper. Honnan jött az ötlet? Akkor hogy Dr. Prezi, maga a név, a koncept?
Ja, a név. Is. Akkoriban a család 1.0-ban éltem, feleség 1.0-val, aki marketing szakember volt, és a Prezi, akkor még nem volt Prezi, tehát nagyjából a Prezi.com-mal együtt indultunk, és adta magát, hogy én akkor már jogász voltam, és hogy a Prezi meg ugye Magyarországon azt jelenti, hogy prezentálni, prezizni, stb. És akkor így jött össze az a kombináció, mondta, hogy marketinges, hogy milyen jól hangzik, hogy doktor Prezi legyen. Aztán ebből néha volt is vitám a Prezivel, szerencsére mi expertek vagyunk, tehát hogy szerződéses kapcsolatom van a Prezivel, de egyébként elvették volna a jogot, mert a Prezi azért elég védett brand. Mondjuk Magyarországon meg lehetett volna védeni, hogy ez egy közkeletű szó, hogy Prezi, de ők azért sok helyen bevédték. De egy gyors sztori még a Prezihez, ugye amikor ők kiválasztották a nevet, azért megnézték, hogy különböző országban van-e jelentése. Egyetlen egy országban van jelentése a Prezinek, aztán Lettország, ahol úrszert jelent.
Jó.
Ez azért kellemetlen, mert akkor megkérdezett a tanár, hogy have you ever used Prezi?
Ups.
Akkor azért ott a válasz az nehézkes.
Ez volt a Magyar Biznisz Podcast. Jövő héten ötös fogatunk újabb interjúkkal, érdekes emberekkel tér vissza. Addig is látogass meg minket és értékelj honlapunkon a www.magyarbusinesspodcast.com-on, lájkolj minket a kedvenc közösségi médiádon, legyen az Facebook, LinkedIn, Twitter vagy Instagram. Viszlát jövő héten!